Zeilerre mutatott. Míg be nem léptem ebbe a szobába, szentül meg voltam győződve, hogy egyszerűen betétársunk. És most legnagyobb sajnálatomra kénytelen vagyok megállapítani, hogy mint az úgynevezett emberi társadalom úgynevezett hasznos tagja fecsérli el kimagasló tehetségét. Gúnyosan végigmérte Zeilert. Őszinte fájdalmamra szolgál, hogy ebben a környezetben látom önt. Tömérdek szebbnél szebb kalantól fosztja így meg magát, s egy igazán nagy jövő kilátásait játsza el. Vállat vont. Ha megengedik, volna egy indítványom. Ne pazaroljuk itt tovább egymás drága idejét. Vezessenek el. Az indítvány valóban megfontolásra méltó. Hagyta helyben a főfelügyelő, és intett a rendőröknek. A rendőrök távoztak is, Klotz úrral egyetemben. A főfelügyelő ezután Struve úr dicséretébe fogott, s valósággal égig magasztalta eredményes nyomozói munkásságát. A zeneszerző elhárította a bókokat. Pusztán azért csináltam az egészet, mert Zeiler szabát adta, hogy utána megmutatja nekem azt az alávalót, aki gyalázatos módon felhasználta az én becsületes nevemet, és akkor végre megszabadulhatok a bennem szunnyadó pofonoktól. Maga nem tudja, ki volt az Al Struve? Hűlt el Iréne Traurig. Gőzöm sincs, vallotta be nemes egyszerűséggel a zeneszerző. Külc apó csak kuncogott magában. Na hát, most itt az alkalom, hogy kiossza az illetőnek a nyaklemeseket. Micsoda? Merett a kisköpcő zenész a daliás hentesre. Itt van a kutyaházi, a szobában. A többiek bólintottak. Zeiler, hörögte a komponista. Ki volt a jelenlevők közül? Mondd meg gyorsan! Hogy mersz engem kínpadra vonni, mikor azt már rég beszüntették? Én voltam az. Személyesen. Tudatta kíméletesen a fiatalember. Ne haragudj rám túlságosan, Rudi. Egyszerűen nem jutott más név az eszembe. És most jöhet a pofon, de ne sajnáld! Becs szavamra nem ütök vissza. Struve zavartan vigyorgott, aztán alaposan oldalba vágta Zeilert. Ne hűj, haverok közt, még mit nem! Most aztán állhatok itt a Bajstrasszén azon a tegyeremben lappangó két pofonnal, s azt se tudom, hová a fenébe menjek velük. Csak ugyan lehangoló lelki állapot lehet, sajnálkozott a törékeny öreg úr. A főfelügyelő kiment, hogy hazaküldje végre a polgári ruhás közegeket, akik még akkor is a biztosítótársaság palotáját őrizték árgus szemekkel. Stenhöfel úr telefonáltatott a kocsijáért. Üldögéltek és várakoztak. Külcpapa megragadta az alkalmat, és élénk színekkel ecsetelte a komponistának Zeiler kalandjait Kopenhága és Berlin között. Beszéd közben két kézzel hatonászott, és a legnagyobb szavakkal sem érte be. Az ifjú hős kalandjai már most, alig néhány órával az események után, túlnőttek az életnagyságon. Az agműgyűjtő mosolyogva hallgatta, és közben elgondolkodott. Íme, megnyílik a nép ajka, és láss csodát, kereken 64 foga van. Hajdanában sárkányokat öltek, manapság szélhámosokat terítenek le. Csupán a mellékkörülmények változnak. A mítosz alkotás képessége túléli a technikát. És minél erősebben bonyolódott bele a történet filozófiai feltevésekbe, annál kevésbé hallgatta a mesét. Sőt, Zeiler sem figyelt oda. Iréne mellé ült, és újra feltette neki a kérdést, amelyet már 24 órával ezelőtt is feltett. Mit gondol? Elviselnénk egymást még egyszer? A lány kitért a válasz elől. Ma este elmegyek a lakására, igazgató úr, és megtekintem a károkat. Holnap megvásárolhatjuk az új bútort. Egész csomó üzletet ismerek, ahol jó és olcsó áruhoz lehet jutni. A fiatalember hallgatott. Megfelel önnek, ha ma este 7 óra tájt megyek? Folytatta a lány. Hiszen csak egy macska ugrásra lakik tőlünk. A Holzendorstrasszén, nem de? Mi is a házszám, ha szabad kérdeznem? A fiatalember ellenséges pillantásokkal méregette a lányt. A szeme izzott, mint a parázs. Ó, persze, szólalt meg újra a lány, hiszen ön nem is a Holzendorstrasszén lakik, Az csak a féle kis lódítás volt, ugye, igazgató úr? Ha megengedi, kérném a valódi lakcímét. De ha lehet, ne csak úgy hozzábetőlegesen. A fiatalember odébb húzta a székét. Tudja mit? Lemondok szíves közreműködéséről. Egy szál asztalt, meg néhány széket magam is tudok venni. A főnököm utasított, hogy legyek segítségére önnek. 7 órakor érkezem. Üzleti ügyekben roppant megbízható vagyok. A fiatalember úgy csúszkált ide-oda a széken, mintha egy jól működő spiritusfőzőn üldögélne. Úgy sem nyitok ajtót. Kár is feljönnie. Fütyülök a segítségére. Inkább lakom életfogytiglan egy baromfiólban. Tehát 7 órakor, fejezte be rendíthetetlenül a lány, ahogy megegyeztünk. Zeiler türelme elfogyott, felpattant. Oda nem erészeljen jönni, ordította. Ha mégis beállítana, lehajítom a lépcsőn. Megéri, ha 4. lakom. Azzal kirobogott a szobából, és bevágta az ajtót. Te jó szagú úristen, riadozott külcpapa. Mi történt itt? Semmi a világon, nyugtatta meg Iréne.
Na, tudja a fene?
Elmélkedett a kis köpces muzsikus.
Ha teszem, azt nekem mondta volna valaki, hogy lehajít a lépcsőn, én azért valahogy mégiscsak komolyabban venném a dolgot.
De hát nem magának mondták, hanem nekem. Jegyezte meg Iréne. Micsoda különbség. Főnöke, a műgyűjtő, a kezét dörzsölte. S jól lehet, ez vérkeringési zavaraival függött össze valamiféleképpen, mégis mindig úgy hatott, mint a különlegesen jól érezné magát. Márpedig, ha ez a kijelentés nem fenyegetés volt, állapította meg bámulatos elmeillel, akkor csak is szerelmi vallomás lehetett.
Igazán?
Álmélkodott külcpapa. Gratulálok, gyermekem, szívből gratulálok. Úgyis rég voltam már keresztpapa. És noha nem általánosan elterjedt szokás szerencse kívánatokat fogadni, mikor az embert éppen le akarják hajítani a lépcsőn, Iréne Traurig mégis biccentett bájos kis fejével. Köszönöm, uraim, lebegte hálásan. Egy altiszt jelentette, hogy Steinhöfel úrkocsia előállt. A társaság felkerekedett. A műgyűjtő megállította hentesmestert, és átnyújtott neki egy faládikót. Majd elfelejtettem. Megengedi, hogy még egyszer is ezúttal mindörökre